Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Molnáni Varga Katalinnal beszélgetek, a Nemzeti Tehetségközpont képző és műhely vezetőjével. Kezi csókolom.
Üdvözlöm, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
A téma pedig a pedagógus képzés, és most laikus módon, ha megfogalmazhatom, akkor azt gondolom, hogy itt azokról a pedagógusokról van szó, az ő képzésükről, az ő feltalálásukról, az ővelük való kapcsolattartásról, akik az iskolákban azért felelősek, vagy azt a feladatot vállalják, hogy a tehetségeket felfedezzék, később pedig gondozzák. Ezt így nagyjából jól gondolom?
Igen, annyit tennék hozzá, hogy a pedagógus képzés az tulajdonképpen a felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó alapképzések különféle változatai, itt viszont továbbképzésekről van szó, ami a főiskola, illetve egyetemi szintű képzéseknek a továbbfejlesztése és egy specifikáció, hogy maga a pedagógiai szakmai gyakorlat az eredményesebb és jobb legyen.
Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön szerint most mi kell egy pedagógusnak így 2021-ben, akár a pandémia után, de nem kell ehhez kötnünk, hogy egy-egy tehetséges gyereket vagy fiatalt felfedezzen, hogy jókor lássa meg a tehetséget, jókor legyen jó helyen az a pedagógus.
Ez korosztályfüggő. A legjobb az, ha nem csak a pedagógus, hanem a pedagógus együttműködésben gondolkodik minden esetben a szülőkkel. Ez a tehetségeknek a megtalálásában is egy kulcstényező. Egészen kisgyermekkortól az érdeklődés megfigyelése, majd ez kommunikációban, az óvónők részéről, a szülővel való kommunikációban nyilván elő kell, hogy kerüljön a kisgyerek megismerése kapcsán, aztán ugyanígy az általános iskolában, majd a középiskolában, aztán később már a fiatal felnőttel, ez önálló munka és fejlesztés következik, amikor már inkább tehetségtámogató programok, illetve mentoráció az, ami előre viheti a tehetségeket. A pedagógusok részéről mi szükséges? Ez a nyitottság és az odafigyelés, és azoknak a korszerű pedagógiai nézeteknek az ismerete, ami szerint ismernek tehetségmodelleket, és meghatározzák a saját intézményükre vonatkozóan, hogy hogyan definiálják a tehetséget, és a tehetségeket általánosan is támogatják. Tehát a legfontosabb az, hogy megteremtsen minden pedagógus egy kreatív alkotó klíma lehetőségét. A kreatív alkotó klíma az azért nagyon fontos, mert ha azt mondjuk, hogy kreatív gazdaságról van szó már itt a környezetünkben, és azt is mondhatjuk, hogy a gazdasági prosperitás egészen más elemekre épül, és így a kreativitás megjelenése az elsősorban maga a tehetség megjelenése, és erre építünk, mint a kreativitás magas foka, vagy egyfajta nagyon erős szintetizáló képesség, a technológia magas szintű ismerete és a tolerancia. Ez egyfajta előítéletmentesség, mert arra számítani kell, hogy a legtöbb tehetség megjelenés az egyfajta előítéletesség megtapasztalásával is járhat. A legtöbb tehetség azért nem átlag.
Nem könnyű eset, igen, lehet ilyen.
Így van, mondjuk azt nem könnyű eset, így van, a hatféle, úgymond megfogalmazott tehetség típus közül kettő az, aki úgy azonosítható, hogy az iskolában is jól tanuló és az igazi engedelmes gyerek, aki teljesen szabálykövető, azért a többség pedig nem így van, sőt alul teljesítők, vagy éppen lázadók szemben állnak.
Nem feltétlenül csapatjátékosok, ugye?
Igen.
Hát pont azt akartam mondani, hogy ezek a tulajdonságok, adottságok, képességek, skillek, ezek azért nagyon, ami a tehetséget megmutatja, mert azt mondta, hogy nagyon fontos a mérés, ezt a kollégái is mindig elmondják, hogy ugye egyféleképpen értse minden szakember a tehetséget, tehát hogy azonos dolgokról beszélnek, ez fontos a felismeréshez is, aztán a gondozáshoz is, de hogy ezek változtak, ezek a képességek, tehát másra volt szükség itt 20-30 éve, mint most, amikor már ilyen technológiát birtokol az ember, mint ami az okostelefon a kezében van.
Így van, ezért nagyon fontos, hogy a pedagógus szakmai munkájában arra figyeljünk, hogy a magában a pedagógus interakcióban meglegyen az a fajta kommunikáció, ami nem lezáró, hanem nyitott és támogató, úgynevezett pozitív attitűdű kommunikáció, hogy képesek legyünk, mint pedagógusok konfliktust kezelni, felismerni és ezeket megoldani, és hogy úgy tudjuk szervezni a pedagógiai szakmai tevékenységeket, hogy abban meghatározott keretek között a probléma kezelésre lehetőséget adva biztosítsunk olyan tanítási-tanulási folyamatot a diákjainknak, amelyben ő maga meg tudja őrizni az autonómiáját, viszont alkalmazkodni is képes. Tehát egyik irány sem túlszabott, sem a keretrendszer nem túlszabott és rugalmas. Szabjuk ezt az elvárás rendszert tulajdonképpen a gyerekek haladási üteméhez, amit szülőként és pedagógusként is nagyon, nagyon fontos biztosítanunk, az a figyelem és az odafordulás alapból mindenkinek. Nem is emelném még ki a tehetséget. Az, hogy kapjon a támogatást maga a személy mind verbális, mind nonverbális szinteken, legyen lehetősége együtt cselekvésre, vagy váltott cselekvésre olyan módon, hogy akkor ő maga egyénileg dolgozhat, legyen lehetőség együttműködésre magában az intézményi tanulási keretek között és az intézményen kívüli tanulási keretek között, és hogy a vezetés irányítás funkciói is megőrizhetők legyenek mindenki számára. Nagyon fontos is az is, hogy az emberre úgy tekintsünk, mint egy proaktív lényre, ami ugye a humanisztikus pszichológiának az üzenete, és úgy is tekintsünk egymásra, mint fejlődni tudó és akaró lényre. És ehhez adjuk meg azokat az alapvető emberi szükségleteket, amelynek az a kielégítésére egyébként minden ember teljesen természetes módon törekszik. Ilyen a kapcsolódási szükséglet, ami gyerekeknél nagyon fontos, fiatal felnőtteknél szintén a kompetencia szükséglet és az autonómiájuk szükséglete. És ez természetesen úgy tud működni, hogy ha ezek biztosítottak egy tanulási, tanítási folyamatban, akkor meg tudjuk őrizni az érdeklődést, ami egyébként a legfontosabb a tehetségek esetén, mint alap, és meg tudjuk őrizni, hogy legyen úgynevezett intrinzik vagy belső motivációja a fiatalnak, hogy ez ne halljon el. Ezért fontos az, hogy egészen kisgyerekkortól az érdeklődés alakulását érdemes nyomon követni, és lehetőséget biztosítani, mind óvodában, iskolában, illetve a szülők részéről, hogy ezt a sokfajta érdeklődést, ha jó esetben sokfajta van, akkor ezt tudjon az érdeklődésének megfelelően, úgymond tanulni, fejlődni.
Általában azért a szülők azok nem szakemberek, és ahogy ezt most levezette, azért ezzel nagyon kevés szülő tud lépést tartani, ezért nagyon fontos az óvodában, iskolában lévő szakember, pedagógus, és az is nagyon izgat engem, és kíváncsi vagyok, hogy kik azok a szakemberek, akik leginkább érdeklődnek most a képzések iránt.
Óvónők, tanítók és tanárok. Az azonosítás az iskolákban és az óvodákban, ugye már korán elkezdődik, tulajdonképpen az óvodákban inkább még tehetségcsírákról beszélünk, és nagyon sokfajta foglalkoztatási lehetőségre biztosítanak az óvónők. Tehát az óvodai tehetségprogramok legtöbbször olyan, mint ami a testi fejlődés biztosító, a testneveléshez kötődő, a mozgáskultúrához kötődő, hiszen a sporttehetségek viszonylag hamar felismerhetők, ugyanígy a művészeti tevékenységek is, és az úgynevezett általános képességek fejlesztése az pedig egyébként is feladat. De a tehetségek általában mondjuk a felső 10%-os teljesítményhez tartozó tanulók, akik könnyen felismerhetők. Míg mások, akik nem könnyen felismerhetők, ott általában olyan külső körülmények vannak, amik itt a beavatkozást nem támogatják, különösen akkor, hogyha nem optimálisan megfelelő a szülői háttér. Mert a szülők mit adhatnak a tehetségeknek, inkább azt mondjuk, mit adhatunk a gyerekeknek, a potenciális tehetségeknek.
Hát azt a légkört, hátteret, amit az előbb mondott, és ami annyira fontos, nem csak az intézményben, hanem legfőképpen otthon, nem?
Így van. Legyen egy olyan biztos háttér a szülők részéről, ami biztonságot ad. És legyen lehetőség minél többféle dolog megismerésére, kipróbálására, legyen nagyon jó az a kontaktus, ami a kommunikációban fejleszti a szókincset, legyen lehetősége mozgásformák kipróbálására. de a legfontosabb a szülők részéről a stabilitás, ezt mind érzelmileg, értelmileg, akaratilag való biztonságnyújtásra gondolok, amikor érzi a gyerek, hogy stabil mögötte minden, hiszen ő maga még nem áll úgy itt a földön, hogy ő magára számított, teljesen magabiztos legyen.
Önt hallgatom, az olyan, mint amikor most az olimpiára készülnek a sportolók és az úszók, ilyenkor mesélnek a gyerekkorukról, meg az első edzőjükről, a felfedező edzőjükről, és aztán azokról a szakemberekről, akik kézről kézre adták őket. Azon gondolkoztam, hogy ez milyen fontos, hogy egy óvodapedagógus, aki a tehetség felfedezésében, ebben a csirahállapotban ugye részt vesz, és aztán továbbadja azt a tehetséget egy kollégának. Itt milyen fontos ez az összjáték, hogy tudjam azt, hogy én felfedeztem, munkát tettem bele, a szülőket is erre biztattam, de legyen ez egy folytonos folyamat, hogy az a tehetséges 4-5-6 éves gyerek a végén ezt a tehetséget a lehető legoptimálisabb módon ki tudja bontakoztatni majd az életében 20-25-30 éves korában. Milyen fontos itt az együttműködés a szakemberek között is.
Így van. Kiemelném még a kreatív klíma jellemzőit, ami mind az otthoni, tehát a szülői, mind az óvodapedagógusi, tanári, tanítói attitűdre egyáltalán jellemző jegyeket mutathatja. Például a kölcsönös bizalom. Az, hogy legyenek átláthatóak a kapcsolatok. Hogy nyitottsággal forduljunk egymás felé, és ez a nyitottság, ez nem egy korlátlan nyitottság, hanem azt mutatja például, a jó ötletek és elgondolások támogatásra tudjanak kerülni. Például, amikor az óvónő egy foglalkozást készít elő, és eltervezi, hogy mit fognak csinálni, vagy ugyanígy a tanító, vagy a tanár, és a tehetség lehet, hogy már sokkal előrébb jár, biztosítsunk lehetőséget, hogy ő mással foglalkozzon. Ennél a legalkalmasabb a differenciálás, és nem a képességek szerinti differenciálás, hanem alapból az érdeklődés szerinti differenciálás, és ezen kívül nagyszerűen azonosíthatók a megfigyelések, pedagógus megfigyelések alapján, de természetesen nagyon sok másfajta azonosítás van, ami ezzel külön érdemes kitérni. A kreatív klímához még az is szükséges, hogy mindig legyen egyfajta kihívás. De ez mindegyikünk számára érvényes. Én nagyon szeretem ezt a területet, mert ha egy kis kihívás van mindig a napi teendőink között, ez olyan motivációt ad, ami nem túl terhelő, nem visszájára fordul, hanem előre tudja vinni az embert. Nem fontos, hogy a szervezet céljával el tudjuk köteleződni. Tehát egy közösséghez tartozásnak a stabilitása az legyen nyilvánvaló. Hogy egyszerre legyen szabadság és autonómia, és mindezt vonatkoztatom arra a tanulási folyamatra, amikor információkat kutathat fel valaki, amikor kezdeményezés lehetőségével élhet. Nagyon fontos, hogy ez a nevelési-oktatási folyamatban még a tantervekre, a pedagógiai programokra koncentrálva se vesszen el, hiszen akkor a pedagógus munkája neheződik meg azzal, hogy nem érdeklődő diákok fognak ott szembenézni vele. És az is, hogy sokféle nézőpontból a tudás és a tapasztalatok sokszínűségére figyelve adjunk lehetőséget arra, hogy a tudás sokféle módon legyen megtapasztalható, elérhető, felfedezhető, viszont a legfontosabb az, hogy mindig cselekvéshez kössük mindezt, úgy, hogy a kihívás és a motiváció végig megmaradjon. Tehát nem passziváljuk a tanulókat, különösen nem a tehetséget, mert akkor válik egy érdeklődő és megmutatkozó tehetség olyan passzívá, akit úgymond el is veszthetünk. Nagyon óvatosan kell kezelni, és ha a gyerekek életútját nézzük, akkor igen, egészen kicsi kortól odafigyelve arra, hogy mozgásos készségeiben nagyon erős, hogy éppen a rajz vizuális készségeiben nagyon erős, vagy nagyon jó a logikája, nagyon könnyen tanul, történeteket, szavakat mond. Ugye ezek még tehetségcsírák, és akkor később egy folyamatos azonosítási rendszer egyébként már rendelkezésre áll a pedagógusok részére, ami alapján könnyen lehet a tanulókat azonosítani. Nagyon érdekes az a továbbképzésünk, ami a tehetségészlelés és fejlesztés lehetősége az iskolában. Egy nagyon-nagyon jól azonosítja azt a folyamatot, amikor tulajdonképpen eloszlatjuk a tehetségekkel kapcsolatos mítoszokat, ami a köztudatban él. Aztán nagyon fontos az, hogy elmondjuk, hogy mi a jelentősége annak, hogy a tehetség felismerés megvalósuljon, és mi a jelentőségük a képességteszteknek. Hogy kreatív az a fiatal, vagy éppen jó tanuló, vagy jó tanuló és kreatív. Aztán nézzük meg, hogy hogyan nyilvánulnak meg a tehetségek például a közösségekben. Utána azt is megvizsgáljuk a résztvevő pedagógusokkal, hogy teljesítmények alapján hogy lehet azonosítani, és itt első körben az iskolai teljesítményekre gondolok. Aztán nagyon érdekes módszereket nézünk végig, mint a portfólió, milyen eszköz a tehetség megfigyelésére. Egyébként a szülők portfóliót készítetnek a saját gyerekükről, abban, hogy miben ügyes, és mit tapasztalnak, mi érdekli. Nagyon érdekes, és később belővéve ezt a gyerekkel esetleg lehet tovább gazdagítani ezt a portfóliót. Kicsit olyan, mint a családi album.
Igen, de ez egy ilyen program is lehet.
Én nagyon kedvelem azt a továbbképzést a tehetségközpontban, ami tulajdonképpen egy mérés-értékelési rendszer kialakításához kapcsolt, ami a tehetségközpontnak a fejlesztése, és az 5. évfolyamtól folytatott 4 területre tehetségazonosítást, amiben az a korszerű, és nekem ez már régóta egy nagy vágyam volt, hogy így foglalkozzunk a tanulók tehetségeivel, hogy kiválóságra mér, tehát 50% fölött ad ez a magyar fejlesztésű azonosítási rendszer pozitív értékelést, és ad számszakértékelést, 50% alatt abszolút szöveges és támogató motiváló értékelési szöveget kapnak a tanulók, és ebbe az online struktúrába bevonjuk az értékelésbe a tanulót, ő maga is értékeli saját magát, tehát ő is kitölt egy tesztet, kitölthet a szülő egy értékelést, és a pedagógusok, tehát nem egy pedagógus tölt ki egy érdeklődés és eredmény alapú tesztet, és mindez alapján együttesen keletkezik egy kép az azonosított tehetségekről, akik kvázi 50% fölötti teljesítményeket mutatnak. Ezt össze tudják vetni az iskolai teljesítménnyel, és mindez alapot ad arra, hogy a szülőkkel elinduljon az a fajta kommunikáció, itt az 5. osztálytól felfelé egészen 12-ig fog mérni tudomásom szerint ez a rendszer, de ez még fejlesztés alatt van, tehát a 9. évfolyamtól, és nagyon nagyszerű dolog, hiszen olyan online kultúrát kap maga a pedagógus, ami eddig nem állt rendelkezésre, és pusztán a pedagógus megfigyelés és a hát helyenként rendelkezésre álló iskolapszichológus által való azonosítás egy nem szubjektív, hanem objektív.
Ez egy sokkal színesebb és kiegyensúlyozottabb képlet. Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok minden szóba került az iménti beszélgetésben. Molnári Varga Katalinnal beszélgettem, a Nemzeti Tehetségközpont képző és műhely vezetőjével, a pedagógus képzésekről és a tehetséggondozásról. Nagyon szépen köszönöm.
Igazán nincs mi.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.